A következő szakasz, amit ki szeretnék emelni, és különösen is erre szeretnék koncentrálni, az az, amit a virágvasárnapi tömeg Jézusnak örvendezve kiáltott, így szól: áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Hát bizony, mióta kedves Petőfi Sándor atyánk fia megírta azt, hogy azt a projektet elkezdte, hogy akasszátok fel a királyokat, azóta elég nehezen viszonyulunk a királyokhoz. Nem annyira népszerűek, különösen itt az európai kultúrkörben. Nem sokszor beszélünk Jézusról sem emiatt úgy, mint királyról, hanem más dolgokról szoktunk beszélni, mint megváltóról, mint gyógyítóról, ilyesmiről, hogy király, hát az olyan furcsa. Pedig ez az igeszakasz minden részében arról beszél, hogy Jézus király. Egyrészt abban az értelemben is, ugye, hogy ezt kiáltják a népek: áldott a király, aki az Úr nevében jön, és ez egy fontos hozzátétel, mert amúgy ez a mondás úgy hangzott, hogy áldott, aki az Úr nevében jön, de valamiért Lukács hozzáteszi, hogy áldott a király, tehát különösen hangsúlyozni akarja Jézusnak a király voltát, és van itt még két szimbólum, ami ezt fejezi ki. Az egyik az az, hogy akik előtte mennek Jézusnak, leterítik elé a felső ruhájukat. Ez tipikusan annak a jele volt, hogy királyoknak ismerik el azt, aki ott elmegy. Olvasunk is egy ilyen történetről a Királyok könyvében. Jéhú, amikor az egyik, a Júda egyik királya és Izrael egyik királya trónra lép, akkor a nemesek mind elé terítik a ruhájukat, pont így, mint itt, a felső ruhájukat. Egyrészt erről, ez is mutatja, hogy Jézus királyként lép itt fel. A másik pedig az, hogy szamár háton vonul be, itt is segít egy kicsit, arról, itt Vemhről olvastunk végig. Én még sosem hallottam ezt a szót így főnévként, hogy Vemh, gondolom mindannyian a Vemhes, de ez Szamarat jelent. Tehát Jézus egy szamár háton szamaragol be Izrael fővárosába, Jeruzsálembe, és ez is azt jelképezi, hogy a király. Hát ez mondjuk furcsább már, nem? Hogy miért nem lovon jön, vagy valami ilyesmi. Azért nem lovon jön, mert egy ősi profécia, amit mindenki ismert ott Jeruzsálemben, arról beszélt, hogy majd amikor eljön Izrael messiás királya, akkor szamár háton fog bevonulni, méghozzá nem is akárhol, hanem az Olajfák hegyéről, ami egy ilyen kis hátsó bemenet volt Jeruzsálemben, nem is a főkapu volt, hanem egy ilyen hátsó bemenet volt, hogy ott fog majd bejönni az igazi király, a messiás király. Egy szó mint száz, Lukács minden oldalról azt próbálja nekünk kommunikálni, hogy Jézus király. Jó, elhisszük, az. De ez mit jelent? Mit jelent a számunkra? Először nézzük meg az első szimbólumot, azt, hogy a felső ruhájukat leterítették az emberek, és ugye ez azt jelenti, hogy Jézus mindenek felett király. Aztán pedig nézzük meg, hogy miért pont szamár háton vonult be Jézus, és hogy ez hogyan mondja el, hogy milyen király ő. Hát először is lássuk azt, hogy mindenek felett király Jézus. Az emberek a felső ruhájukat terítették a lába elé. Na most ez nem azt jelenti, különösen fiatalabbak, ha arra gondolunk, hogy felső, valakinek a felsője, akkor ugye azt tudjuk gondolni, hogy a pólója, vagy nem a nadrág, hanem a fenti rész. Az ókori Izraelben ez nem azt jelentette, hogy úgy felső, hogy az följebb van, mint a másik, hanem úgy, hogy egy fentebbi réteg, tehát legalább két réteg volt az embereken, volt egy alsó ruhájuk, és arra egy ilyen kabátszerűséget föltettek, mint nekem ez a palást. Körülbelül így lehet elképzelni, azt vették le, és azt terítették Jézus lábai elé, illetve a szamár lábai elé. Vajon mit jelképez ez a felső ruha? Ez az a ruha, amiben az emberek nap mint nap járnak, ebben mennek dolgozni, ebben látják őket mindig. Ez az, amiben leginkább érintkeznek egymással. Az, hogy az emberek a felső ruhájukat terítik Jézus elé, szerintem azt is jelképezi, hogy a mindennapi cselekedeteiket, az emberekkel való érintkezésüket, a hétköznapjaikat oda terítik Jézus elé. Azért fontos ez, mert szerintem, ha Jézus most ellátogatna mi hozzánk ide a 21. században, akkor itt mindenki az alsó neműjét tenné Jézus elé. Valószínűleg azt tennénk elé. Miért mondom ezt? Azért, mert most a 21. századra az a benyomás alakult ki, hogy Jézus az egy magánéleti személy, ugye a magánéletünkön, a kis vallásos életünkön úr csak, a kis lelki műtyürkéinken, a belső legintimebb dolgainkon, az imádságainkon, a titkos bűneinken. Hát igen, az Jézus szakterülete, de egyébként úgy a munkánk, a családunk, a hétköznapjaink, ami ugye a külső, felső ruha lenne, hát az nem igazán Jézusra tartozik. Ő inkább, hogy az alsó nemüknek az ura. És szegény, hogyha most kéne bevonulnia, valószínűleg annak a szamárnak ilyen bugyikon, alsónadrágokon és atlétákon kellene átvergődnie, ahogyan állunk Jézushoz, ezt fejeznék ki leginkább, hogy miről van szó. Ezzel nincs olyan nagy baj, mert Jézus valóban ura a magánéletünknek, és valóban ura a lelki műtyürkéinknek, a legbelsőbb titkainknak, igen, és a vallásunknak. Csak ezzel, mint ahogy az alsó neművel is, két probléma van. Az egyik az, hogy nagyon kevesen látják, jó esetben. Csak a hozzánk legeslegközelebb eső emberek látják rajtunk, mások nem szokták. A másik pedig az, hogy nagyon pici, és kicsi területről van szó. Ha ezt átfordítjuk szimbolikusan, azt mondhatjuk, hogy ha az életünknek csak ezt az intim részét, csak ezt a vallásos részét tesszük Jézus elé, akkor ezzel olyan változások fognak csak rajtunk keresztül menni, amit nagyon kevesen fognak észrevenni. Amivel nem fogunk túl nagy változást előidézni a világban, attól, hogy a lelki problémáink egy picit rendeződnek, hogy egy picit többet imádkozunk, ezek fontos dolgok, de ezek önmagukban még elég kicsi dolgok, kezdetek. De ami még ennél is nagyobb probléma, hogy ez egy nagyon kicsi terület. Ugyanúgy, ahogy hogyha ilyen alsó nemüket teregetnénk Jézus elé, ezek picike területet fednének be, nem úgy, mint egy felső ruha. Ugyanígy, hogyha valaki azt gondolja, hogy Jézus csak a vallásának az ura, meg a lelki traumáinak az ura, akkor ez egy végtelen pici szeletét adja az életéből Jézusnak. Hiszen lássuk be, hogy imádkozással, templomba járással, bibliaolvasással a napunknak csak egy nagyon pici hányadát töltjük el. Ez általában így van mindenkinél. Mi van azzal a sokkal nagyobb idővel, amit a munkahelyünkön töltünk, amit a családunkban töltünk, a barátainkkal töltünk, a felső ruhánkkal? Azon nem Úr Jézus? Hát az első keresztények azok úgy gondolták, hogy Úr. Ezért is terítették a felső ruhájukat Jézus elé. Az első keresztények a Római Birodalomban, amikor elmentek egy hivatalba, és ez már később Jézus feltámadása után történt, egy pár évtizeddel, elmentek egy hivatalba, gyakran esküt kellett tenniük a császárra, és vallásos imádatban kellett volna részesíteniük, és azt kellett volna mondaniuk, hogy a császár az Úr. Kaisaros Kyrios görögül. De az első keresztények nem azt mondták, hogy ez végül is csak egy ilyen hivatali dolog, ez csak egy bürokratikus dolog, ezt hát meg lehet tenni, ezen nem Úr Jézus. Nem, hanem azt mondták, nem, ennek is Ura Jézus. Én nem fogom azt mondani, hogy a császár úr, az Úr, mert nekem Jézus az Uram. És ezért voltak olyanok, akik hajlandóak voltak meghalni. Nem is kevesen. Aztán, amikor az első keresztények körbenéztek a munkavilágában, azt látták, hogy rabszolgasság van körülöttük, és hogy ez nincs rendben. És nem mondták azt, hogy hát ugyan már ez csak a munka területe, ez nem Jézusnak a szakterülete, ezen ő nem Úr, hanem azt elkezdtek lobbizni, és példát mutatni, ami olyan sikerrel zárult, hogy végül meg is szűnt a rabszolgasság a Római Birodalomban. Aztán, amikor a szórakoztató ipart nézték az első keresztények, azt látták, hogy az egyik legfőbb ága a szórakoztató iparnak az a gladiátor játék, amikor rabszolgákat beküldtek egy arénába, és azon szórakozott több ezer ember, hogy ők megölték egymást. A keresztények voltak az elsők, akik fellázadtak ez ellen, egyrészt azzal, hogy nem mentek el ilyen gladiátorjátékokra, másrészt pedig megint csak lobbiztak, hogy ezeket szüntessék be. Harmadrészt pedig, vagyis negyedrészt, a keresztények körbenéztek a Római Birodalomban, és azt látták, hogy eléggé elterjedt szokás az, hogy a római szülők a gyermekeiket úgymond kiteszik, hogyha nincs rájuk szükségük. ez az abortusznak végül is egy formája volt, megszülték a gyermeket, és aztán ott hagyták valahol a sorsára, hogyha nem úgy érezték, hogy ez már túl sok, vagy nem ilyen neműt szerettek volna, vagy ilyesmi. A keresztények mondhatták volna, hogy ez az ő magánügyük, vagy ez egy társadalmi kérdés, de ez nem vallási kérdés, ez nincs köze Jézusnak. De a keresztények nem ezt tették, hanem azt mondták, hogy Jézus ezen is Úr. És azon kívül, hogy itt is megpróbálták elérni, hogy ez törvénybe ütköző legyen, nagyon sokan magukhoz vettek ilyen kitett gyermekeket. Voltak egész ilyen közösség, akik eljártak azokra a helyekre, ahova rendszeresen kitettek gyermekeket, hogy hazavigyék és felneveljék őket. Úgy látszik, hogy az első keresztényeknek nem csak a fehér neműjükön volt Úr Jézus, hanem a felső ruhájukon. Akárhova mentek, akár a hivatalba, akár a munkahelyükre, akár a politikába voltak, akár szórakozni jártak, úgy érezték, hogy itt Jézus az Úr. És itt úgy történjen minden, ahogy neki tetszik. Nem tudom, hogy ha ezeket a példákat mondom, eszükbe jutnak-e mai párhuzamok, de azt hiszem nem olyan nehéz gondolkozni, hogy találjunk mindegyikre. Minden esetre a konfirmandusokhoz szólva, számotokra nem idegen ez a gondolat, hiszen a Heidelbergi Káténak az első kérdésfeleletét meg kell tanulnotok, és el is mondtátok a pénteki vizsgán nagyon szépen, és ez pontosan erről szól, hogy én mind életemben, mind halálomban, mind testestől, mind lelkestől, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, az Úr Jézusnak a tulajdona vagyok. És ezt jelenti ki a keresztény ember. Mindenem az övé. Mindenféle ruhadarabom. Úgyhogy a konfirmációban tulajdonképpen ezt teszitek. És ezt teszi mindenki, aki Jézust királyként ünnepli. Azt mondja, hogy én elétterítem a munkahelyi kosztümömet. Elétterítem a melós ruhámat. Elétterítem a tanári köpenyemet. Vagy a szilárdis egyenruhámat. Vagy az egyetemi taláromat. Elétterítem még a konyhai kötényemet, és a mackó nadrágomat is, amiben a tévét nézem. És azt mondom, hogy te Úr vagy mindegyik területen, Jézus. Hogyha tényleg te vagy a világ királya, akkor legyél Úr az életem minden részén. Ez tehát az első dolog, ami üzen nekünk virágvasárnap, hogy Jézus mindenek felett Úr. A második pedig a következő, hogy milyen Úr is ő, milyen király is ez a Jézus. Mert ez nem hangzik olyan túl jól, nem? Hogy ő uralkodni akar minden részén az életünknek. Nem szívesen veszük ezt, hogyha eljön valaki hozzánk látogatóba, ugye annak se örülünk, hogyha elkezdi mondani, hogy mit hova tegyünk, hogy inkább rendezzük át így meg ugye a lakást. Az én lakásom kivétel, mert én lakberendezői analfabéta vagyok, úgyhogy nekem sokat segítettek az ilyen tanácsok, de amúgy ez zavaró tud lenni. Úgy tűnik, hogy Jézus egy ilyen despota. Királykodni akar fölöttünk, uralkodni akar fölöttünk. Nem hinném. Fölvetődik itt a kérdés, hogy miért van az, hogy Jézus csak most jelenti be, hogy ő király. Ekkor már körülbelül 33 éves, legalább 3 éve már az emberek között járt tanít. Miért nem akkor kezdte, miért nem akkor jelentette be, hogy ő a király? 5 nappal a halála előtt vagyunk. És 5 nappal a halála előtt jelenti be, hogy ő király. Sőt, többet mondok, János evangélium arról beszél, hogy egyszer a nép akarta királyát tenni, és Jézus röviddel ezelőtt. És Jézus azt mondja, hogy nem, nincs itt az ideje, és elmegy, ott hagyja őket, nem akar a királyi címre törni. Akkor most ez hogy van? Miért csak most mutatja meg, hogy ő a király? Eddig miért nem tette? Nem tudom erre biztosan a választ, mert az ige nem mond erre biztos választ, de van egy sejtésem. Talán azért nem mondta Jézus eddig, hogy ő a király, mert félreértettük volna, hogy mit is jelent az, hogy ő a király. Mert annyi tévképzet él bennünk, és akkor is annyi tévképzet élt arról, hogy mit jelent az, hogy Jézus király. Kérhetném esetleg a képet, amit kiválasztottam. A Facebookon nem olyan régen elkezdett terjedni több ilyen kép is, ami arról szól, ilyen foglalkozásokról szól, hogy mit tudom én egy mérnöknek mi a feladat, és aztán, igen, és aztán láthatók rajta ilyen... Mérnöknek mi a feladata, és láthatók ilyen dolgok, hogy ki mit gondol erről. Na, és a tanár szakmát választottam, például ez nagyon vicces, hogy a tanárokról mit gondolnak? Hát a barátaim ezt gondolják, és itt látjuk, hogy Arnold Schwarzenegger balalajkázik a gyermekeknek, hogy biztos ezt csinálja egy tanár, ugye ezt gondolják a barátok. Akkor azt mondja, hogy amit az édesanyám gondol, hogy csinálok, itt éppen elfenekel egy nagyon szigorú nő egy gyermeket. Akkor amit a társadalom gondol, hogy csinálok, itt valaki csak fekszik a nyugágyban, és nem csinál semmit egész nap. Akkor amit a diákok gondolnak, hogy csinálok, oda egy tanár behúzódott egy asztal alá, és ott alszik éppen. Akkor van egy ilyen, hogy amit én gondolom, hogy csinálok, Robin Williams éppen tanítja a Holdkötők Társaságában a gyermekeket nagyon magasztosan, és a nemesebb életre. És akkor itt a végén azt mondja, hogy amit valójában csinálok, és itt a könyvek fölé görnyedve kicsit kétségbe esetten készül ez a valaki. Hogyha Jézus azt mondta volna, korábban kimondta volna, hogy én mit csinálok, hogy én vagyok a király, akkor legalább ennyiféle módon félreértették volna. Mert hogyha azt mondja, hogy én király vagyok, akkor sokan azt gondolták volna, hogy ja, te olyan vagy, mint Heródes, aki megölette a gyerekeit a hatalomért, sanyargat bennünket, óriási adókat kér tőlünk, és uralkodni akar rajtunk. Most már értjük, akkor te ki vagy. Vagy talán a tömeg azt gondolta volna, igen, király vagy, hát akkor olyan vagy, mint egy Mikulás bácsi, aki majd adsz nekünk annyi kenyeret, amennyit csak lehet, majd mindenkit meggyógyítasz, és mostantól mindenkivel csak jó dolgok fognak történni. A főpapok azt gondolták volna, ha Jézus korábban kimondja, hogy király, hogy ő egy terrorista, egy olyan Osama Bin Laden féle, aki rájuk akarja hozni a rómaiak haragját, és nagy-nagy veszélyt okoz. A zélóták pedig, aki például az egy szabadságharcos szekta volt, ahol például Júdás is tartozott, azt mondták volna, hogy te amolyan törökverő hunyadi lehetsz akkor biztosan, ha te vagy a király, aki majd megszabadítasz minket a rómaiaktól, kiűzöd őket, és aztán végre szabad lesz a mi nemzetünk. Szóval olyan sokféleképpen félre lehetett volna érteni Jézus, hogyha korábban mondja, hogy ő király. De ebben a pillanatban nem lehet félreérteni. Legalábbis utólag olvasva semmiképp nem. Mert most Szamárháton megy be Jézus a városba. Egy kölcsön kér Szamárháton ráadásul. Még csak nem is a sajátja ez a Szamár. És nem véletlen, hogy azt mondja róla a profécia, hogy itt jön a te királyod, alázatos és Szamárháton jő. Ez fejezi ki, hogy ez a Jézus, akit mi királynak várunk, ő nem hatalmaskodni jön. Nem azért jön, hogy őt szolgáljuk, hanem ahogy mondja magáról, hanem hogy ő szolgáljon nekünk. Hogy ez a Jézus szolgakirály, és ezért nem kell tőle félnünk. És a békességet hozza el nekünk, nem a kardot. Így olvassuk, áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. És az a sors különös iróniája, hogy erre a békességre törekvő királyra, erre az alázatos szolga királyra pont az ellenségeik írja ki az igazi címet. Mert abban a pillanatban, amikor majd Jézus a kereszten szenved, és éppen kiengeszteli az embert az Istennel, hogy békességet teremtsen Isten és ember között, abban a pillanatban, amikor Jézus a kereszten szenved, és kiengeszteli egyik embert a másikkal, hogy békességet teremtsen ember és ember között, amikor nem hatalmaskodik, hanem alászáll a poklokra, amikor meghasod a kárpit, mert szabad utat nyit az atyához, és amikor nem, hogy elvenne tőlünk, hanem mindenét odaadja nekünk, akkor kiírnak fölé egy gúnyolódónak szánt feliratot, a názáreti Jézus a zsidók királya. Ez lenne a hatodik kép. Jézus azt mondaná, ami valójában vagyok, Ti azt hiszitek, hogy ilyen Heródes vagyok, vagy olyan vagyok, vagy emolyan vagyok. Nem. Én olyan vagyok, olyan király vagyok, amilyet a kereszten láttok. Názereti Jézus, a zsidók királya. Aki értetek, adom magam, aki szeretlek titeket, aki nem hatalmaskodok, hanem alázatos vagyok. Ez vagyok valójában. Talán bennünk is hamis képek lehetnek erről a Jézusról. Nem csak az akkori emberekben voltak. Talán ha azt mondom, hogy Jézus Úr az egész életeden, te is arra fogsz gondolni, hogy ki akar zsákmányolni, és le akar nyomni téged. Vagy hogyha azt gondolod éppen, hogy az, hogy Jézus Úr az életemben azt jelenti, hogy soha semmi baj nem történhet velem, és betegség, szegénység, minden el fog kerülni mindig, akkor félreérted, hogy mit jelent az, hogy ő a király. Csak úgy érthetjük meg, hogy mit jelent az, hogy ő király, hogyha erre a szamáron galoppozó Jézusra nézünk, aki alázatosan jön, és arra a végcélra, ahova éppen megy, a keresztre. És akkor meg fogjuk érteni, amit a próféta ír, Zakariás próféta, hogy ez, aki jön, ez a király, ő igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Kiírtja a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma a tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig. Hát ilyen királlyal van dolgunk. És kedves konfirmandusok, és kedves mindenki, ez azt jelenti, hogy habár ő ura az egész életünknek, arra hív, hogy mi is legyünk ilyenek, mint ő. Hogy vegyünk részt az uralkodásban, így, ahogy ő teszi. Milyen jó lenne, hogyha a hivatalokban, a munkahelyeken, az iskolában, az utcán, a buszon olyan emberek tömkelege ülne, aki tudja magáról, hogy az ő királya alázatos, és önmagát adja másokért. Milyen más lenne ez a város? Talán, hogyha mi is leterítenénk a teljes felső ruhánkat ez elé, az alázatos király elé, akkor ebbe a városba is bevonulna. Most itt 12-en leterítik majd a ruhájukat jelképesen Jézus elé, amivel azt mondják, hogy kívül és belül ő az ura az életüknek. Adjon nektek békességet, hogy ezt tovább tudjátok adni, és hogy ti is olyanok legyetek, mint ő, aki alázatos volt, és a másokért tett mindent. Menjetek az Úr nevében, és legyetek ti is áldottak, mint ez a mi királyunk. Amen.